Na, viszont játszunk, mert hogy a társasjátékokról lesz szó, magáról a társasjáték iparról is, hogyha lehet így nevezni, mert hogy a Homo Ludens az mindannyiunkban él, és én nekem az a tapasztalatom, hogy felívelőben van maga ez a piac. Legalábbis azt látom azoknál a ismerősi körben, szerencsére többen is vannak, akik megpróbálnak betörni erre a piacra. Itt van velünk a stúdióban Gődény Gábor, a Szupéra társasjáték ötletgazda tulajdonosa. Szervusz, jó reggelt!
Érjen az égig a fátok, üdvözlöm a hallgatókat, szervusztok!
Mi ez a játék, amit ki is pakoltál ide, és Andi is, meg
Andi
Gábor is?
Andi azóta nem tudja elhagyni a stúdiót, tehát...
Oké, mi ez a Szupéra?
Kicsit nehéz megfogalmazni rádió hallgatóknak, mert hogy eléggé vizuális maga a megjelenés se a játéknak. Képzeljünk el egy térbeli Tetriszt, Tetris elemeket pakolgatunk. Itt a véletlenszerűséget a dobókocka adja, és egy kicsit Jenga-szerű toronyépítős a játék, és ez volt az alapötlet, hogy van-e ilyen.
Tehát ugyan, mint egy Jenga, fa elemekből áll, de közben ezek az elemek olyan elemek, mint a térbeli Tetris elemek, és ezeket kell egymásra tenni.
Így van. Az egymásra tevésnek az érdekessége az az, hogy ha vízszintes és a függőleges síkokba gondolkodunk, akkor ezek az elemek ezek szétcsúsznának oldalra, ezért az egész a sarkára van állítva. És innen kezdve van egy alapelem, ami egy kicsit ilyen fészek-szerű. Ez mondjuk egy nagy kockának.
Gratulálok minden hallgatónak, aki ezt
el tudja megérteni.
Így van. Igen. Én látom, de leírni nem tudtam volna.
Hát, hogyha beírja valaki a keresőbe, hogy play, vagy az, hogy szupéra, vagy azt, hogy érjen égig a fa, vagy társasjáték szupéra, akkor meg fogja találni, úgyhogy így könnyű. Én játszottam már vele.
A dobókocka az hogyan ide?
Hogy jön a dobókocka?
A dobókocka fogja megmondani, hogy milyen alapú elemet rakjunk le. Van ötfajta elemünk, hogyha egyes dobunk, akkor mondjuk az I betűszerű elemet kell lerakni, hogyha kettest, akkor ezt a Z betűt, ha hármast, akkor az L betűt, és így tovább, ha hatos dobunk, akkor bármit lehet rakni. Aha. És egy fontos szabály, hogy a saját fánkat építjük, ugye három különböző színű fa játszik, nevezzük őket bükknek, mahagóninak és diónak, és mindenki úgy rakja le az elemeit, hogy a saját korábbi eleméhez hozzáérjen. Ez az elején nagyon érdekesen, viszonylag stabil ez az elem.
Andival,
viszont ahogy nő az építmény, ez egyre nehezebb lesz. Én javaslom, Andi, hogy te legyél akkor mondjuk a bükkén, meg leszek jó, a dió.
Oké, tehát ezt lehet játszani ketten, lehet és játszani hárman, csapatban is lehet játszani, és a Jenga vonal az ott jön be, ugye, hogy addig építheted a fádat, amíg nem dől össze az építmény, amit csináltál. Gondolom, akinél összedől az építmény először, az vesztett.
Így van, az értelemszerűen vesztett. Hogyha nem dől össze az építmény, akkor pedig akinek a fája a legmagasabbra nyújtózik, az nyert. Ezért köszöntöttem úgy mindenkit, hogy érjen az égig a fátok.
Na, Gábor, arról beszélj nekünk egy picit, hogy ez az egész ötlet honnan jött, és hogy addig, amíg ez a termék úgy, ahogy itt látjuk, tehát a fémdobozzal, a faelemekkel, a különböző színű faelemekkel és mindennel, amíg itt az asztalon itt van, addig mit kellett ehhez tenni? Gondolom, elképesztő kemény volt ezt így megvalósítani, mert így ezt én nem is tudom elképzelni, hogy ezt én így létrehozzam.
Hát maga a termékfejlesztés az körülbelül egy év volt.
Egy év,
úgy, hogy az első játék, amivel játszottunk, az ötlet kipattanását követően 16 óra múlva a kezembe volt. Tehát 16 óra múlva volt egy prototípus.
De akkor gondolom, még papírlapokból raktad össze, vagy nem tudom.
Nem, elrohantam egy játékboltba megnézni, hogy van-e bármi hasonló. Aha. Nem volt. Viszont voltak kis ukrán fakockák. Aha. Egy ukrán játék, ami színes mozaikokat kell összerakni gyerekeknek síkban, de fakockákból. Én abból vettem sokat, és egy pillanatragasztóval beültem az irodámba, magamra zártam az ajtót, és összeragaszgattam az első Tetris elemeket, meg ezt az alapelemet, hogy egyáltalán lássam, hogy értelmezhető-e az egész. Megcsináltam ezt az alapelemet így a sarkára állított mondjuk kockának a héját, megcsináltam a kis Tetris elemeket, elkezdtem játszani, majd hazamentem, áthívtam az összes barátomat, és este játszottunk.
És akkor az derült ki, hogy ez működőképes?
Az derült ki, hogy ez nagyon érdekes ez a játék, és az derült ki, hogy minél többet iszunk, annál érdekesebb, és az is kiderült, hogy ezek a kis egy centis élhosszúságú kockák, ezek bizony egyre nehezebb őket megfogni. Úgyhogy például az első tapasztalat az az volt, hogy ez túl kicsi, nagyobbnak kell lenni. A végleges játék, ami most itt az asztalon van, ott másfél centivel hosszúságú kockákból vannak összerakva.
De még egyszer, hogy kattant be maga a koncepció, az egész így? Mert ezek bonyolultnak tűnik. De nem úgy megy, hogy mit tudom, ülök a villamoson, vagy éppen vezetem az autót, és egyszer csak összeálltak a fejembe a Tetris kockák, így az egész minden, úgy ahogy van. Dobokockás túl, játékszabályos.
Túl. Én szeretnék egy nagy csalódást okozni a hallgatóknak, egy nagyon hasonló folyamat. Tehát én szaunázás után ültem, merengtem, egy apró kockás mozaik csempét bámultam, és akkor elgondolkodtam ezen, hogy én nagyon szerettem a Tetriszt, én nagyon szerettem a Jengát, és van olyan játék, ami a kettő mechanizmusát ötvözi, és meg lehet ezt csinálni társas játékként, és amikor kiderült, hogy nincs ilyen, akkor elkezdtem szabadalmakat olvasni, mert mondom, biztos, hogy van ilyen. És kiderült, hogy persze természetesen van rengeteg szabadalom, viszont senki soha nem állította a sarkára a világot és ezt a kockát. Uh-huh. Úgyhogy én ezzel a misszióval kezdtem hozzá, hogy akkor én majd a sarkára állítom. És én utána néztem rá erre a társasjáték piacra, és akkor jöttem rá, hogy mekkora fába is vágtam a fejszémet.
Tehát mindent rendes munka mellett, ugye? Ez csak úgy jött pluszban?
Így van, aztán az élet nekem azt dobta a nagyszerű dobókockájával, hogy nekem utána volt időm ezen töprengeni, és amikor eldöntöttem, hogy én akkor ebben most belerakok pénzt, időt, akkor onnan kezdve én főállású játékgyárossá váltam.
Oké, nézzük meg azt, hogy ez hogy alakult, de amit mondtál, az érdekes. Tehát erre a piacra léptél, és akkor jöttél rá, hogy itt ez nem olyan játékos, mint aminek elsőnek kinéz. Neked már volt tapasztalatod, ugye, ilyen startup?
Így van, és nagyon jó az analógia. Tehát itt is mindenki kis ötletgazdaként, startupperként kezd, és nagyon hasonlóak lehetnek az utak, amiket bejár az ember, azzal, hogy van egy olyan platform, ami egyébként motorja ennek az egész társasjátékpiac forradalomnak most, különösen a Covid óta, ez a közösségi finanszírozás. És a közösségi finanszírozásnak a nagy játékosai, kifejezetten a Kickstarter, akik most már 15 éve vannak a piacon, hát ott minden negyedik dollár az játékból születik, és azok nagy része is társas játékból, csak hogy perspektívába rakjuk, ez egy 20 milliárdos piac, ez az éves társas játékpiac, és a Kickstarteren most már 2 milliárd dollár fölött nyertek közösségi finanszírozásból játékok.
Hát de pont ezért gondolom nehéz kitűnni és megszerezni. És
borzasztó nagy a zaj.
Hogy épp az enyém az, ami megérdemli ezt, nem?
Így van. Olyannyira igaz ez, hogy az utóbbi időben már, hogyha valakinek van mondjuk támogatóként 3-400 dollárja, hogy ő azt társasjátékra költi, akkor nem az új játékokat keresi, hanem a nagy kiadóknak a bevált címeihez készült kiegészítőket, az ő kedvenc dizájnerének a játékát. Tehát nagyon-nagyon nehéz azzal a marketing gépezettel szemben mondjuk egy kelet-európai játékfejlesztőnek versengenie, ahol a több százezer dolláros, vagy 1 millió dollár, vagy akár 10 millió dollár felett pénzgyűjtő játékok.
De hát végül is ez valahogy globális tudsz egyelő esélyekkel, tehát ha bárhonnan indulhat az ember, nem? Tehát akkor itt mit számít a Kelet-Európa?
Hát kapásból azt, hogy a Kickstarteren magyarként nem indulhatok, tehát hogy ez már egy hátrány.
De miért?
Magyar cég, magyar magánszemély nem indulhat. A legtöbb EU-s országot engedi a Kickstarter, minket valami miatt nem.
Oh.
Viszont a jó hír, hogy van már olyan közösségi finanszírozási platform, ami meg csak a társas játékokra jött létre. Egyébként az egyik német kiadó az mögé is állt ennek a kezdeményezésnek. Ez a GameFunder nevű cégük. Tavaly egy olyan 56 millió dollárnyi játékpénzt szedtek össze a saját játékaikra, pontosabban a ötletgazdák játékaira. És náluk az első 10 játék a tavalyi évben több mint 1 millió dollár gyűjtött. És tehát van ilyen.
Neked akkor, hogy...
Bocsánat, azt akartam kérdezni, hogy elmondtad, hogy összeragazgattad ezeket az elsőket, és volt prototípus, meg hogy gondolom a folyamatos ilyen tesztelgetésnél kijött az, hogy mit hogyan kell csinálni. És hogyha ekkora verseny van a piacon, meg ez ennyi pénz, akkor itt azért kiemelt figyelmet kellett fordítani arra, hogy ez az ötlet, az ne úgy történjen, hogy ez megvan ez az ötlet, majd utána találkozol, hogy az egyik nagy német gyártó, aki fajátékokat gyárt, az előjött a piacon egy ilyennel, irgalmatlan tőkével a háta mögött. Hogy lehetett ezt legyártani?
Igen, az első prototípusokat azokat magyar asztalosok készítették nekem. Majd utána az hamar ugye számolgatások eredményeképpen megszületett, hogy én mindenképpen saját kiadásba gondolkodtam. Pont azért, mert nincsenek meg azok a 10 000 dollárjaim, amiből 100 000 dollárokat lehet csinálni a Kickstarteren. Tehát úgy működik a matek, hogy 0 forintból 30 000 dollárt nem lehet csinálni most a Kickstarteren társasjátékkal, viszont pár 10 000 dollárból lehet pár 100 000 dollárt egy jó játékkal. Pont azért, mert hatalmas a zaj, látszódni kell. Mondok egy példát, meg kell venni influencereket azért, hogy értékeljék a játékot, ők pénzbe kerülnek. Azért, hogy egyáltalán társasjáték közösség inget küszöbét.
Kérdeztem volna, hogy mi a kezdeti felfuttatásnak a módja, de az influencerek
kiterültetlenek. Például ebben a térben ez nagyon igaz.
Tehát akkor saját gyártásban, de ez nem azt jelenti, hogy te csinálod saját gyártásban, a műhelyedben csiszolgatod ezeket az elemeket.
Megint csak érdekes, de pont azért, hogy valamiféle jogvédelmet kapjon a játék, ezért ezt a kezdeti limitált kiadást, amivel most a magyar piacon megjelentem, hát ezt én festem. Én ragasztom. Pont azért, hogy Kínában, ahonnan érkeztek az alapalkatrészek, senki ne tudja, hogy mi ez.
Ja, igen. Tehát ez nem úgy működött, hogy leadtad a specifikációt az Alibabán, hogy ezt szeretnéd, és akkor jaj, érdekes, megjelent 15 másik ilyen.
Így van. Úgyhogy ez például a piacra lépéshez szükséges iparjogvédelemnek az egyik fontos lépése, hogy lehetőleg jó, minél kevesebben tudják, hogy mi ez. Hogy ők mondjam, nekem fabetűket gyártottak.
Viszont limitálja a kibocsát. Ott mennyiséget.
Ez abszolút limitálja. Nagyon komoly korlát most az, hogy az étkező asztalon hány darab belefér el, így a hortobágyi húsos palacsinta mellett. Viszont egy limitált kiadásról beszélünk, ami igazából még a validáció. Tehát, hogy most...
Piaci validáció.
Így van, így van. Én azt mondtam, hogy ha a magyar piacon el tudom adni ezt a 390 darabot, gyorsan, tehát nyilván ezt nem életem végéig szeretném árulni, akkor érdemes ezt külföldre vinni, külföldre pedig már vagy egy kiadó segítségével vinném, vagy pedig közösségi finanszírozás segítségével, mert ugye ez a két értelmezhető út van. A kiadó egyébként nem fizet sokat, tehát az a royalty, amit ők fizetnek, az egy ilyen 8% körül van, viszont akkor ők csinálnak mindent. Amiben benne van az is, hogy lehet, hogy ránéznek erre a játékra, és nem fából
ja, értem.
Lesz.
Tehát az hanem... akkor ez már majdnem olyan, mint egy ilyen kiszállási point, mint egy exit.
Abszolút, abszolút. Tehát a korai nyugdíjnak mondjuk az jót tenne, vagy annak a lehetőségének, hogyha egy nagy kiadó a hón alá nyúlná, és azt mondaná, hogy te Gábor, ezt tetszik ez a játék, mi ezt kiadjuk, átveszük a marketinget, átveszük az értékesítés, disztribúciót.
Ez mennyire új ez a rendszer? Rubik hogy csinálta? Tehát csak, hogy változott az idők folyamán? Vagy hogy...
ez egy evolúció. Az, hogy például a Jenga hogy csinálta, az nagyon érdekes, tehát, hogy nekik is évekbe telt. Ez egy skót nő egyébként, aki kitalálta, vagy hölgy, aki kitalálta a Jengát. Valami afrikai országban, Tanzánia, Zimbabwe, nem tudom, hogy hol élt ő akkor, és a családja játszotta már ezt a játékot, hogy innen eljutni odáig, hogy nekik szabadalmaik vannak, és a Hasbro most ezt a szabadalmat kezeli, és a jogokat kezeli. Idáig évek, majd, hogy nem egy évtized volt, és nyilván közben neki is azért komoly jelzálogok kerültek a házára, hogy ide eljusson.
Piaci validáció, mik a tapasztalatok eddig?
Igen, hol tartasz most?
Most ott tartok, hogy bár minden hónap december 24-jel végződne, tehát, hogy karácsony előtt ez a piac, ez bármit felszív. Nekem volt olyan körülbelül 6 napom arra, hogy erre felkészüljek, mert hogy megcsúszott a szállítás Kínából, úgyhogy elég későn kezdtem hozzá.
Viszont, a ragasztáshoz.
A ragasztáshoz és a festéshez, így van. Viszont az látszott, hogy karácsony előtt bármit el tudok adni ebből. Tehát, hogyha lenne
de bárhol, bárki, akkor... kimentél a karácsonyi vásárba, vagy játékboltok?
Csak online, csak, online, csak online. Saját. Aha, így van, de elvittük a társasjátékok ünnepére, elvittük néhány társasjáték klubba, és akik játszottak, azok azt mondták, hogy nekik ez kell, ők feliratkoztak, és az első hírlevél valami 60%-os konverzióval működött. Hú, na most ugyanez januárban is.
Nem hallottunk.
Így van, én se. Én megveregettem a saját vállamat.
Ennyi.
Így van, és azt hittem, hogy akkor ez egy egyenes út lesz a győzelemhez, viszont eljött a december 26-a, amikor elégedetten bontották ki a fa alatt a játékot, és játszottak vele rengetegen, viszont január-februárban valahogy a pénztárcák azok másfajta vásárlási igényeket kezdtek kielégíteni, és most van az, hogy megint valami felfutást látok. Úgyhogy a január-február az azért vérverítékes online értékesítéses tapasztalatszerzéssel ment el nekem. És most jön az, hogy készülök
el. Mikor indult ez, az első karácsonyod volt? Tehát már mint ebben
abszolút, a... abszolút, abszolút.
Előtte készültek el, ugye az az első adag volt, ami jött Kínából és megcsúszott ezek szerint.
Így van, maga a fa alkatrészek azok továbbra is ott vannak a teraszon. Itt az a kérdés, hogy ahogy érkeznek be a megrendelések.
Téged nem érint ez a gázai konfliktus, nem jönnek át a hajók a további, mert csak
egy csomó
iparágban ugye ezek egész komolyak.
Egyébként elképzelhető, hogy emiatt várt ennyit, tehát hogy én is ezt sokkal hamarabbra számítottam az érkezésére ennek a konténernek, és nagyon furcsa érzés december 13-án, amikor szól a DPD futár, hogy akkor itt van 12 darab doboz, amiből nekem körülbelül 11 nap múlva jó lenne, hogyha a fa
és akkor nyilván
lennének.
Nyomdába ki kellett ugye nyomdába előkészíteni az a leírását a játéknak, hogyha a kettő össze lenne rakva, akkor mindenki meg tudná fejteni, hogy mi micsoda, ugye a fa betűk azok nem betűk, hanem tehát ezt máshonnan kellett, ugye?
Így van, tehát minden, ami nyomdai munka, az itt Magyarországon készült, ez a bizonyos fémdoboz, ennek a nyomtatása itt Magyarországon készült, az arra való matricák azok Magyarországon készültek. Nekem annyiban viszonylag egyszerű a dolgom, hogy például az a design grafikai munka, ami a játék körül kötelezően megjelenik, azt én el tudom végezni. Tehát, hogy például egy gyártás fejlesztésben, egy ilyen korai prototípus piacra vitelében mondjuk rengeteg költséget meg tud fogni az ember akkor, hogyha minél több mindent saját maga csinál.
Okay, most szeretnél elérni arra a szintre, hogy gyorsan elfogyott, és mi nem ért ide a következő hajó, és hogy hiány van, vagy hogy mi lenne az optimális?
Az optimális helyzet az, hogy ebből a néhány száz darab limitált magyar szériú eladásából egy olyan erőforráshoz jutni, nevezzük ezt pénznek, hogy egy saját Kickstarter kampányt el tudja kiindítani. Tehát, hogy az látszik, hogy pénz nélkül nincs értelme.
És te külföldinek álcázva magad, vagy hogyan?
Mert így van. Nem lehet magyarnak. Így van. Illetve vannak ügynökségek, vannak kiadók, akik társasjátékot adnak ki, velük összeboltolva.
Akkor ez a második szint ezen a speckó piacon.
Így van, így van. És tényleg a 10 000 dollároktól a 100 000 dollárokon keresztül hatalmas célok tudnak az ember szem előtt megjelenni, akkor már, hogyha erre ráharapnak külföldön is.
A piac validációhoz szeretnék hozzájárulni. Én azt vettem észre feedbackben. Mi játszottunk ezzel, családi körben onnan is tudom, hogy működik a játék. A legzseniálisabb pont az volt, amikor sok parti után megpróbáltuk visszacsomagolni a dobozba, és nem volt hozzá leírás, hogy az hogy kell csinálni. Akkor egy egészen más játék jött el. A türelem, a logika és a kitartásé, ami bizonyos esetekben nem sikerült, de látom, ezt megoldottátok azóta.
Ömlesztet árulni?
Így van. Azóta belekerült egy matrica, fontos visszajelzés. Jelzések eredményeképpen a doboz fedelé, vagy hogy kell visszacsomagolni. Egyébként ez egy háromdimenziós puzzle, tehát ez a szóló játék, és van a honlapunkon egy videó arról, hogy mi hogy rakjuk vissza.
Mert nekem az lett volna az első, hogy kéne egy zsák mellé, tehát hogy akinek nincs kedve ezzel utána magában játszol, ez bepakolja.
Na jó, de valószínűleg te az a típus vagy, aki egyébként ott a bűvös kockát is leszeregette a matricát, és visszaragaszgatta külön.
Ez kikéri magának szerintem.
Nem, először igen, de aztán rájöttem, hogy ez mekkora hülyeség, úgyhogy megtanultam az algoritmusokat, úgyhogy nekem az a hozzáállásom a bűvös kockához, hogy aki magyar, annak ki kell tudni rakni.
Nekem is ez volt a ki hozzáállásom egészen addig, ameddig nem sikerült. Pedig még egy könyvet is megvettem, és még abból sem sikerült.
Na tessék, majd megtanítom.
Arra emlékszem, hogy piszok idegesen, türelmetlen voltam hozzá, és piszok idegesen. Vágtam ki mindkettőt.
Amikor már mindenki otthagyta a családi asztalt, és már mással foglalkoztak karácsonykor, akkor én azért összeraktam, és nagyon ünnepeltem magam, kb. Úgy, mint a Tom Hanks, az I Made Fire kategória, de egyébként igen, nagyon klassz. Hát figyelj, sok sikert ehhez. Láttam, hogy érkezett már hozzászólás, hogy a fa játék önmagában érték. Hát még az alapanyag választás is egy komoly dolog volt, nem műanyag, hanem fa.
Van, erről két szót hadd mondjak, tehát szándékoltan fához nyúltam, és fémdobozhoz, azért, hogyha az egyes játékokat mondjuk nem is az örökösök találják meg és összevesznek majd, de az unokák hát, ha megtalálják a padláson, hogy nézd a szülők, nagyszülők mivel játszottak, és ezzel 50 év múlva ugyanígy lehet játszani. Ez tényleg 80 deka bükkfa, ami itt a fémdobozban érkezik, egyedileg festve, kézzel ragasztva, egy viszonylag értelmezhető sztoriban építve a játék köré. Ez egy nagyon szép szimbólum, hogy nő egyenként a fa, de az ökoszisztéma, amiben ez a három fa verseng, az stabil kell, hogy maradjon. Tehát van egy ilyen üzenete is a játéknak. Természetesen gyerekbarát viasszal vannak bevonva az elemek, és igyekeztünk egyébként egy fenntartható környezettudatos gyártást beállítani már most a korai szakaszban is.
Szuper, tehát aki rákeres, az meg fogja találni. Andi, azt elvesztettük, ő azóta csinálja, építi a saját fáját.
Lesz hírek azért a következő órában.
Gábor, nagyon szépen köszönjük.
Én köszönöm a lehetőséget, és továbbra is érjen az égig a fátok.
Legyen így, Gődény Gábor, a Szupéra társasjáték ötletgazda tulajdonosa volt itt velünk a stúdióban, és magyar logikai játékról, még hát ilyen társasjátékról volt szó, meg a magáról a piacról.